Lám. Van, aki csak a nyájban bízik. Van, akit csak a tyúkok érdekelnek. Van, aki hagyja, hogy megfeljék. Van, aki hallani sem akar a választásokról. A többieknek itt a 0.hu. 0.hu, az online választás.
Reklám hangzott el.
Politikai reklám.
Dr. Szegedi István vagyok, gyermekorvos, a Kormányváltó Szövetség képviselőjelöltje. Ha valaki, én tudom, mi az a gyermekszegénység, mi az a várólista. Ez ellen küzdünk, kérem támogasson április 6-án.
Készült a Kormányváltók Szövetsége megbízásából. Politikai reklám hangzott el.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bódi Gergő.
Témánk Csád. A teljes kilátástalanság országa a statisztikák szerint, de Vándorból Csonka Gábor ezt megcsáfolta. Csádra már ráállt a szám, tehát megcáfolta az elmúlt 15 percben, hogy azért a statisztikák papírból vannak, és más a való élet. Mindenesetre ott fejeztük be a reklám előtt, hogy vannak mindenféle balhék a törzsek között, itt Csádban is 200 népcsoport él, és 28 éve tart a teljes káosz, mert hol az egyik mészárlja a másikat, hol a másik az egyiket. Te mennyire futottál bele az ott töltött idő alatt bármiféle népcsoport közti konfliktusba?
Hát azt kell tudni, hogy én nagyon kis részét utaztam be Csádnak, tehát egy az, hogy infrastruktúra hiánya, kettő az, hogy én már azért lemerültem, tehát így 5 hónap után így az energia szinten nulla fele közeledett, és még hátra volt Nigéria, ami még ennél sokkal húzósabb. Nem olyan sokat utaztam, maximum 500 kilométert, ugye, tehát ott a nyugati csücskén a Csádtó, és mondjuk ott a határvonalon lefele, tehát körülbelül ez volt az utam. Ebből levonva tapasztalatok, ugye nem voltam a konfliktus zónákban. Amit láttam, ami nagyon érdekes volt, mondjuk a menekültáborok, és így vegzálás tekintetében, hogy folyamatosan ugye ezek a rendőr checkpointoknál mindig pénzt kérnek, tehát nyilván ez jó részt a járművezetőkre vonatkozik, tehát hogy szinte kötelező kiadni egy bizonyos összeget, hogy fölnyissák azt a bizonyos kaput, és ezen túl persze vannak a fizető kapuk, az a piás nevezető, mint nálunk autópálya dolgok.
Mi a csádi pénz, nem?
A Central African CFA, tehát ez a CFA, tehát közép-afrikai frank, mondjuk aha, így, aha. Ami egészen Kongótól Csádig használatos pénzeszköz, ami nekem nagyon szerencsés volt, mert nem kellett folyamatosan váltani, visszaváltani, átváltani, tehát ilyen szempontból. És ez is érdekes, ugye, hogy általában, hogy ilyen pénzunióra azok az országok léphetnek, akik többé-kevésbé stabilak. Tehát, hogy ez a régió nem volt olyan rossz. Tehát a Kongó Kinshasához képes Kongó-Brazzaville egy mennyország volt, tehát rendezett utcák, tehát vagy sokkal élhetőbb környezet, pedig csak átmentél egy folyón, és ugyanaz a nép gyakorlatilag.
Említetted a menekültáborokat. Mi az, amit ott tapasztaltál, vagy mit láttál?
Nagyon érdekes, mert általában a menekültáborokba bejutni ez egy nagyon problémás dolog. Itt meg nagyon simán ment. Annyi, hogy a bejáratnál ülő egy darab katona az elvette az útlevelemet, kérdezte, hogy újságíró vagyok, mondom, hogy nem, és akkor mondom, hogy jó van, akkor menjek be, és akkor ott csapódtak hozzám helyek. Ami nagyon érdekes volt, hogy abban a menekültáborban régebben voltak csádi menekültek, és ezt így nem értettem, hogy kerülnek Csádba csádi menekültek, és akkor azt elmondták, hogy a közép-afrikai köztársaság ugye kimentek dolgozni, tehát ilyen üzletet vittek, és ugye most kitöltött a balhé a keresztények és a muszlimok között, és szépen visszajöttek. De ugye, mivel eredetileg ők Csádból vannak, szépen így felszívódtak a rokonok között, tehát már nincsenek ott, és akkor maradtak a közép-afrikaiak. Ott találkoztam egy fehér voluntárivel, aki azt tanította ott az embereknek, vagyis a leszült nőknek, hogy anyatejjel táplálják a gyereküket. És ez így nem értette megint csak, hogy hát ezt miért kell elmondani egy anyának. És akkor mondta, hogy igen, el kell mondani, mert most Közép-Afrikában a nők adnak neki vizet, meg ételt, mert nem bíznak abba, hogy az elég a gyereknek. És ugye a víz meg az étel esetleg fertőzött, a gyerek nem kész arra, hogy ezt földolgozza, és meghal a gyerek. Tehát ezért van ilyen hatalmas gyerekhalandóság egyébként Afrikában, tehát hogy ez a mentalitás miatt. Akkor jártak ott körben mindenféle voluntarik, akik tanították ilyen képeken keresztül az embereket, hogy mondjuk gödörbe kakíjanak, tehát ne akárhol. De ez megint egy európai koncepció, ugye az urbanizációval jött, hogy amíg mondjuk a vaddisznó erdőben van és kakil valahova, ez ugye nem okoz gondot, viszont ha összezárjuk őket egy sertéstelepre, akkor egészen más probléma, tehát azt meg kell oldani. És ugye az urbanizációval ők ezt nem vették föl, hogy közben gödöt is ásanak a kakinak, és akkor ez fertőzéseket okoz, meghalnak az emberek. Tehát ilyen alap dolgokat vissza kell nekik, vagy visszatanítani, meg kell tanítani nekik. Ugye a világ változik. És talán ebből is leszűrtem azt a következtetést, hogy az afrikaiak azért nem annyira flexibilis népek. Tehát, hogy van egy kialakult életrendjük, abból nehezen adnak föl, vagy nehezen változnak. Nyilván kényszer hatására igen, de nem olyan módon, hogy közben figyelembe veszik az ökológiai dolgokat, és nem is várható el tőlük, ugye, mert oktatási rendszerük gyakorlatilag nincsen. Vagy ami van, az inkább nem a megértésre alapszik, hanem a recitálásra. Tehát, hogy amit a tanár elmond, azt bemagolják, de igazából totál nem értik. Tehát erre egy nagyon praktikus példa, amikor bemegyek egy osztályterembe, nő a tanító, és akkor good morning, missis. És akkor én nem missis vagyok, ugye, hanem mister, tehát minden nap a tanárnő jön be, és ezt szokták meg. Tehát nem alkalmazkodnak az életszituációhoz. És talán ezért is egy picit életképtelenebb Afrika, és ezért is marad örökké szegény, mert nem olyan flexibilis, mint mondjuk Ázsia, vagy Dél-Kelet-Ázsia.
Mennyivel rosszabbak a viszonyok egy csádi menekültáborban, mint egyébként Csád szerte?
Én azt gondolom, nem rosszabb, sőt, én azt mondom, hogy jobbak. Tehát amikor Kenyába is meglátogattam a világ legnagyobb menekültáborát, az volt az érzésem, és ez feszültséget is okozott a helyiek között, hogy sokkal jobb körülmények között élnek, hiszen nekik nem kell megdolgozni azért, hogy éljenek. Meg kapnak ennivalót, fúrnak nekik kutat, van WC-jük, biztonságban vannak, és úgy elvannak. Tehát igazából semmi dolguk nincs a világon, csak úgy vannak. Amúgy is csak vannak, de akkor még pluszban, mit tudom én, vadászni kell, vagy le kell alatni a kölest, ami éppen van. Tehát, hogy ilyen szempontból én azt gondolom, nem rossz a létük. És persze nagyon sokan, főleg az ilyen nagy nemzetközi menekültáborokban, nagyon sok olyan ember van, aki csak azért megy oda, hogy európai vagy amerikai állampolgárságot kapjon, mert ugye egy-két év alatt akkor megkapják, holott nem készek arra, hogy adoptálódjanak az adott társadalomba. Tehát ugye ez is egy érdekes, hogy nem a legszegényebbek jutnak feltétlenül a menekültábor, mert a legszegényebbek ugye nem tudnak eljutni, mert éhen halnának útközben, és közben lemészárolják őket. Tehát, hogy nehéz, mert nyilván Csád az egy közvetlen ország, tehát, hogy ott van, aki átszalad a határon, mit tudom, 50-100 kilométeres sivatagon keresztül, azt még megteszik, de a nagyobb menekültáborokban már van ilyen biznisz, amit én így hívok, hogy biznisz.
500 kilométert utaztál be nagyjából Csádban. Mi az a csádi kulturális szokás, vagy gasztronómiai szokás, ami neked megkülönböztette Csádot a körülötte lévő országoktól, vagy attól a sok országtól, ami Dél-Afrikától kezdve bejártál?
Hát igazából semmi, tehát hogy így nagyobb régiók, tehát mondjuk így Kenyától lefele még ez a kukorica kultúra van, tehát nyilván a klíma is adja, tehát hogy a trópusok alatt a kukoricát termelnek, ott az összezúzott kukoricakása minden nap jeledel, plusz a sült hús. Ugye, tehát Afrikában nagyon sok húst tesznek, állattenyésztő népek, de hát én vegetáriánus vagyok, nekem egy picit ez problémát okozott, nem is picit egyébként. Ahol van folyó, ott van hal, tehát a halat is esznek. Ami nagyon érdekes volt pont a menekültáborban, de máshol is a piacon is lehet kapni ezeket a szöcskéket, ami ugye proteinben gazdag, tehát Kambodzsában is így éltek túl a bebörtönzött emberek, hogy a bogarakat ették. Itt, és teljesen jó volt egyébként, csak a fejét vettem le, ugye, mert nem szeretem, hogyha néznek evés közben, tehát kipróbáltam. És nem volt annyira rossz, mint mondjuk a méhecske, mert méhecskét is ettem még Dél-Kelet-Ázsiában, az nem volt annyira rossz. Ezek ilyen fűszerezett, meg ki van sütve olajba, tehát olyan, mint a chips körülbelül.
Nem.
Tehát, hogy nem volt annyira rossz. Ami nagyon gusztustalan volt, vannak ilyen csirkeembriók, és akkor ott van a 35 fok melegbe, egy tálba, tudom én, több száz csirkeembrió, és ott bűzlik, tele van legyekkel, és ezt veszik. Tehát, hogy ez a alapkínálat, hogy mi az alapétel ott a trópusokon van, ez a kasszava gyökér, olyasmi, mint a krumpli, ugye az a tartósított verziója, hogy szétvagdossák, kiszárítják, összetörik porrá, és a port fölfőzik. És akkor ennek különböző verziói vannak, és akkor ezt fölöntik mindenféle szószokkal, alapvetően húst főznek, és akkor azt porciózzák ki, tehát hogy ez az átlag ennivaló.
De azon gondolkodom most egy kicsit elkanyarodva a gasztronómiától, mert még van két percünk, hogy azt mondtad, hogy kevésbé flexibilisek, vagy nem nagyon tudnak élni a lehetőségekkel, nem is érzik, hogy hogy kéne változni, ez azt jelenti, hogy fejlődésre is nagyon kevés esélyük van? Tehát mondjuk a meglévő nyersanyagaikat, vagy az energiaforrásaikat úgy használják, hogy abból legyen valami?
Igen, mert én azt gondolom, hogy a szegénység az mentális dolog. Tehát ha most egy átlag afrikainak a kezébe adnál $5000, hogy javítson valamit a élet körülményein, akkor az első lenne, amit venne, egy újabb mobiltelefon, egy nagyobb képernyői tévé, Annak ellenére nincsen áramuk például, tehát hogyha tehát igen, Csádra is jellemző, hogy gazdag ország, ugyan, mint Nigéria, és nincsen áram. Tehát gyakorlatilag egy héten mondjuk 7-8 óra áramszolgáltatás van.
De még erre a fővárosban van plazma
is. TV? Tessék?
Erre van azért plazma TV?
Persze, akinek telik, arranak már generátorra is telik. És ugye a politikához visszatérve, ugye a barátom azt mondta, hogy hát azért nincs áram, mert ha lenne, akkor az emberek elkezdenének mással foglalkozni, ugye? Tehát demokrácia, szólásszabadság, és ugye ezek nincsenek. Tehát amíg azzal vannak elfoglalva, hogy mit tegyenek holnap, akkor addig nincsen gond, cirkusz kell a népnek, ugye meg kenyér, vagy kaszava, és a cirkuszt ugye megkapják mondjuk a médiában, vagy az utcán, mert folyamatos konfliktusok vannak az emberek között is, tehát nincsenek kiforrott szabályok, hanem mindenki megküzd az adott szituációért. Ugye, tehát, hogy érdekes ország, fárasztó, tehát ezt is írtam a blogomban, a vandorboy.com-on, hogy ez az az ország, ahol úgy egy idő után el akarsz menni. Tehát nem az az ország, ahol élvezed, hogy ott vagy, hanem essünk rajta túl, folyamatos vegzálások, folyamatos konfliktusok, és bizonytalanság, ugye pont ez a vízum dolog miatt, hogy nem kaptam pecsétet. És az egy másik sztori, hogy hogyan jutottam ki az országból.
Figyelj, még gyorsan, még abban a fél percben belefér.
Nem, ez nem fér bele, mert túl hosszú, ja. De folyamatosan elkaptak, visszavisznek, ugye ott is akkor raknak bele pecsétet, ha fizetsz neki $10, akkor mondom neki, hát én nem fizetek, és akkor igazából kiderült, hogy nem is ő adja a pecsétet, ő csak le akarta nyúlni a pénzt, és akkor végül megjelent az igazi ember, és ő minden probléma nélkül betette nekem a pecsétet, és akkor áthajózhattam a túloldalra, ahol már rögtön letartóztatott a kameruni rendőrség, mert ugye ott van a Boko Haram terrorszervezet azon a környéken, és ott külföldi nem jár. Tehát így nem is értették, hogy kerültem oda a semmiből. De nagyon kedvesek voltak a kameruni oldalon egyébként, tehát hogy ott félnek, ugye nemrég raboltak el ott turistákat, és hogy mondjam, sok izzadságba került a kameruni, meg a nigériai kormánynak, hogy kiszabadítsák őket. De hát a Boko Haramról még egyébként fogunk hallani, mert azok új Al-Qaida, tehát hogy ott sok fejfájást okoz a nigériai kormánynak, és az országnak mondjuk az 1/8-át úgy, nem azt mondom, hogy kontrollálják, de rettegésbe tartják. És...
Mi a következő úti cél? Ha kipihentett Csádot, Kamerunt, és az, mi a terrorszervezet neve?
Boko Haram.
Boko Haram.
Ez a rossz nyugat, ugye? Tehát a nyugatot okolják, ha bár nyugati fegyvereket használnak, meg autóval mennek oda, lemészárolják a iskolákat, meg falvakat. A következő úti célom egy kicsit kontrasztosabb, ugye Izrael. Én utakat szoktam vezetni, és van egy kis csoportom. Utána nekem elmegyek nyáron Közép-Ázsiába, Kirgizisztán, illetve Pápua-Új-Guinea lesz nekem az új célpont, ami már nem utazás szervezés, hanem már magánút, és ez egy nagyon izgalmas terület. Tehát voltam 11 éve körülbelül a nyugati részen, és az igazi pápuákhoz most fogok eljutni.
Na akkor, ha mással nem, akkor azzal a beszámolóval mindenféleképpen várlak vissza. Vándor Bolyjal, Csonka Gáborral beszélgettem, a legtöbb országot bejárt magyar hátizsákos utazóval, vándorboly.com.
Igen, mert a Facebookon is vándorbolyként megtaláltok, és van egy ilyen összejövetelek, ahol az utazásaimról beszélek, diavetítések. Nyugodtan gyertek el.
Majrá. Ez volt ma a Hátizsák, jönnek a hírek, utána pedig Mesterségem címere.
Bölcsek kavicsai. Szeretem az extrém sportokat. Rengeteg új emberrel ismerkedhetek meg. Mentősökkel, gyógytornászokkal és egyszerű emberekkel, akik épp csak kihívták a mentőt. Ismeretlen szerző.
Következnek a Klubrádió hírei.
2:12, jó napot kívánok, László B. Katalin vagyok. Oroszország és Magyarország aláírta a paksi atomerőmű bővítésére szánt mintegy 10 milliárd euró értékű állami hitelnyújtásról szóló kormányközi megállapodást, közölte a Vedomosti című orosz napilap. Az újság Szergej Sztorcsák orosz pénzügyminiszter helyettes tájékoztatására hivatkozott, amelyet az Interfax orosz hírügynökségnek adott. Az ukrán parlament határozatot fogadott el az illegális fegyveres csoportok, köztük a jobboldali szektor és a Majdan önvédelme elnevezésű szervezet azonnali lefegyverzéséről. A döntés előzménye, hogy éjjel Kijevben egy szóváltás után lövöldözni kezdett a szélsőségesen nacionalista jobboldali szektor egyik tagja, a Majdan önvédelmének tagjaira a fegyveres 3 embert megsebesített. Emberölés és kifosztás büntet miatt vádat emelt a fővárosi főügyészség az ellen a 39 éves férfi ellen, aki a vád szerint tavaly áprilisban megfojtotta az ismert budapesti divattervezőt, Király Tamást. Ibolya Tibor fővárosi főügyész azt közölte az MTI-vel, hogy az előzetes letartóztatásban lévő vádlottra letöltendő fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Folytatódik a kellemes enyhe tavaszi idő, ma délután is 20 fokra számíthatunk. Friss hírek legközelebb délben a lényegben, itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemény.